9. fejezet. Szaprícia egész délután küldte az urát, császárt nézni a fórumra, de a kertész nem fogadott szót. Nem állok be a csordába, míg a gazdám nem hív. Ismerhetnéd már a természetem, vénasszony. Ismerem, vénember, nevetett Szaprícia. Megvárod, amíg a Dominus neked saját kezűleg írt meghívót küld. A kertész úrnak és becses családjának. Na majd meglátod, hogy úgy lesz, vénasszony. Még a vacsora se esik jól a császárnak, ha én nem kívánok neki jó étvágyat. Tő! Hát én, engem nem kíván. Te veled beéri vacsora után is. Így évődött egymással a két öreg egész addig, míg a Szent Palota kapujából a kertészházig behallatszott a kürtösök klasszikuma. A szentségeseket üdvözölték vele házuk küszöbén. Szaprícia kiszólt a konyhából. No, most már bizonyosan nem küld érted futárt a gazdád. Hasogass nekem egy kis aprófát. Nekem ne parancsolgass, feleselt vissza a kertész régi hadibakancsba bújtatva a lábát. Látod, hogy én most már katona vagyok. Különben is már reggel bekészítettem az aprófát, ott van a sarokba. Te, kutya, te, hát nem tudod már, milyen nap van ma? Ez a duruzsolás már a bakancsnak szólt. November novája volt, évfordulója annak a napnak, mikor Quintusnak kiadta a császár a szabaduló levelet. Ilyenkor a kertész mindig beöltözött a régi katona ruhájába. Fölvette a gyapjú szágumot, a bőrsisakot, és a mindennapi fapapucs helyett a kalceust, a fűzős bakancsot. A szagummal nem volt semmi baj, abba kétszer is belecsavarhatta volna magát a sovány öreg test, hanem az összeszáradt katonabakancs egyre nehezebben fogadta be az elterpedő kertészlábat. Merkuriusra topogott Quintus. Ebben is könnyebb volna már gótok elől szaladni, mint asszonyok után. Az asszony a szemét törülgetve állt ki az ajtóba. Micsoda fát vágtál te nekem, Quintus? Olyan füstöt ver, hogy majd kimarta a szemem. Quintus dühösen kotorászott a ládában. Tudhattam volna, hogy a vén semmire való, már a tűzre se lesz jó. Magadról beszélsz, agharcos. Ez még nálam is keshettebb vitéz volt, anyó. Kicsoda te? Priapus. Az Isten, csapta össze Szaprícia kezét. Éppen azért vágtam föl, mert Istennek már öregen lettem. Quintus, Quintus, mit jajgatsz? Mi nálunk már úgyse volt egyéb dolga, csak a seregélyeket kellett volna eljezgetni a tőkékről. Hát reggel láttam, hogy mind megcsípdesték azt a szép fekete szöllőt, amit a császárnak tartogattam. Erre fogtam aztán rá a fejszémet a vén tehetetlenre. No, mondom, eredj, Priapus, legalább a konyhán teljen benne döröme a vénasszonynak. Te, hallod, nem találom a bőrsisakom. Csak nem lopattad már el azt is? Szaprícia jobbnak látta behúzódni a gyakorlati célokra föláldozott Isten füstölgő teteméhez. Tudván, hogy a férfiakban sohasincs belátás, férje beleegyezés nélkül alakította át a dicsőséges múltú sisakot tojástartóvá. Futólépések dobogtak a buxusokkal szegett úton. Quintus! Quintus! A Dominus hivat! Kiáltotta lihegve Quintipor. No, vénasszony, mit mondtam? Hamar a fonott álcára a fekete szőlő szépít. Beszélt veled a császár? Hogy gondolod azt, Quintus? A prepozitus küldött a parancsa, a császár nem is látott, mit nézett volna rajtam. Na majd meglát, mindjárt jössz velem. Tudom én, mit beszélek. Te hozod a szőlőt, hadd lássa a császár, hogy azért lehet neked hasznodat venni, ha urat neveltetett is belőled. A császárt a Ginéceumban találták. Nem ment Maximianuszék szállására a családdal, átöltözött kényelmes dalmatikába, s a császárnéhoz vitette a maga vacsoráját is. Sokfogású koénát tálaltak, az étvágygerjesztőktől a tésztákig és gyümölcsökig, de úgy látszott, még nem nyúltak semmihez. A Pamlageri állított berakásos asztal mellett parancsot várva térdelt piros sejem ünnepi díszben az angusztátor, az előkóstoló rabszolga, Balzas nevezetű hispániai. Az angusztátornak jelen kellett lennie még a császár legegyszerűbb magános étkezésénél is, s ételekből az első falatot, italokból az első kortyot kipróbálni magán. A durva katonák nyíltan szoktak császárt gyilkolni, a finom, csiszolt udvari emberek szívesebben dolgoztak méreggel, amely nem ontott vért, de kevesebb lármával és kockázattal is biztosabb sikert ígért. Az angusztátorok szerepe olyan fontos volt, hogy ennek az udvari főméltóságnak a megszüntetésére Diocletianus se gondolt. Sőt, ha addig ismeretlen lett volna, ő találta volna ki ezt a nagy tisztességet, amely azonban nem volt egészen veszély nélkül való. Első napján pedig határozottan kellemetlen volt. A hivatalba iktatás ugyanis nem csak eskütétellel, hanem megsüketítéssel is járt. Asztal fölött, családi körben a legistenibb császárral is megesik, hogy nem vigyáz, és eljár a szája. Ezért nem szabad volt az angusztátornak fülének lenni, és ezért kellett megtanulnia a szemével hallani. Balzac 10 éve kóstolgatta már a császár ételét, meg is hízott hivatalában, nem éppen a császár kosztján, mert ez legtöbbször egyszerű volt és szűkös, de még egyszer se volt alkalma ura életét megmenteni. A süketséget hamar megszokta, s mint nem szemlélődő természetű ember talán a vakságot is könnyen viselte volna. Azokon a mozdulatokon kívül, amelyekkel hivatalát viselte, nem érdekelte semmi, s az ételt, italt már vakon is tökéletes ízléssel tudta volna a szájához emelni. Egyetlen szomorúsága azért a kötelességtudó hivatalnoké volt, akinek akkor nem adnak módot kötelessége teljesítésére, amikor legtöbb tehetséget érez magában. Ez az este olyannak ígérkezett, amelyre az angusztától az utolsó órák párnáin is keserűséggel és sértődöttséggel fog visszagondolni. Vaddisznó, nyúl, malac, kacsák, rigók, császármadarak, fácánok és tengeri halak legingerlőbb részei kínálkoztak az asztalon, minden siker nélkül. A császárné elkezdett sírni. A császár addig cirógatta, kérlelte, míg neki is megeredtek a könnyei. Balzac, mint ételkóstoló, ha nem hallott is semmit, világosan látta a helyzetet. A császárné nem akart enni, a császár erőltette, kérte, azzal fenyegette, hogy akkor ő se eszik egy falatot se, erre aztán mind a ketten sírva fakadtak mérgükben. Balzac, akit ifjabb éveiben néha elkeserített az, hogy őt hivatala a házas élet lehetőségétől is megfosztotta, noha süketsége minősítette volna rá, most szívből hálát adott az Isteneknek, hogy neki nem kell asszonyt etetni. Az ételkóstoló fantáziája nem jó nyomon járt. Dioklész, fogta meg a császárné az ura kezét, amikor magukra maradtak. Tudod, mi van ma? Örömnap van, simította meg a császár a fáradt, vérehagyott kis arcot. Frissnek és szépnek találtalak, anyácska. Nem akartam hinni a szememnek, mikor a fórumon megláttalak. Kimondhatatlan idők óta nem volt ekkora örömem. Dioklész, ma november 9. napja van. A pár halk szóban több fájdalom volt, mint halott sirató asszonyok egész éjszakai jajveszékeléseiben. Igazán? Nem is gondoltam rá, anyácska. Diocletianus sok esztendő uralkodói kötelességtudása szoktatta rá a színlelésre. Soha hazugság ilyen nehezére nem esett neki, mint ez. Napok óta másra se tudott gondolni, mint november nónájára. Jó neked, Dioklész, hogy apa vagy. Csak az anyák tudnak belehalni az emlékezésbe. A császár a felesége vállára hajtotta a fejét, hogy ne kelljen a szemébe nézni. A fiunk, tudom. A fiunk ma 18 éve született, s ma 16 éve nem tudjuk, hova lett a fiunk. A császár egész teste megrándult. Ne beszéljünk erről, Priska. Születésük napján nem szabad a halottakat emlegetni. Hádész ilyenkor szabadságot ad nekik az Aszfodélosz mezőkön, s ha hazahívják őket, hazaszállnak. Gyereksírást akarsz egész éjszaka, vánkosodom. Ó, csak egyszer hallhatnám még, Dioklész. Enni kérne, és nem tudnád megetetni, mert csak árnyék. Nyújtaná feléd a kis száját, és nem tudnád megcsókolni, mert csak árnyék. Kérdeznéd tőle, mi fáj, és nem tudna felelni, mert csak árnyék. És mikor hajnalban hazamenne az árnyakhoz, akikkel tud beszélni, Elmondaná nekik, hogy az anyjánál járt, de az nem adott neki enni. Nem csókolta meg, még csak azt se kérdezte tőle, mi fáj. Ezt akarod, Priska? Ugye nem beszélünk róla többet, anyácska, ugye nem? Az Augusta nem tudott mindjárt felelni. Rázta a hangtalan zokogás, szorította magához az urát. Nem beszélünk, nyöszörögte, csak azt mondd meg, Dioklész. Bizonyos vagy te benne, hogy meghalt. Dioklesziánusnak nem mindig sikerült elkerülni az évfordulón a feleségével való találkozást. Ismerte már ezt a kérdést, és gondolkodás nélkül tudta rá a választ. Nem lehet benne kétség, hiszen ő a maga szemével látta. Mondd el, Dioklész, mondd el, hiszen már olyan sokszor elmondtam, anyácska. Csak még egyszer, Dioklész, ki tudja, nem utoljára mondod-e el. A császár elmondta, csöndesen, szelíd szomorúsággal, ahogy gyereknek szokás a halálról mesélni. Pessinus körül táboroztak akkor, a család is ott volt vele a táborban. A bíbor felvételének második évfordulóját akarták megünnepelni. Erről jutott eszébe a pessinusi jósnő. Gondolta, aki olyan tisztán látta az ő jövőjét, megmondja a gyerekét is. Reggel volt, még akkor a császárné aludt, ő lóra ült. Köpenyegébe takarta a gyereket, s arra számított, hogy mire az anya fölébred, vissza is érnek. De nem jutottak el Pessinusig se, a ló megbokrosodott, patakparton jártak, megijeszthette valami, levetette őket. Neki nem lett semmi baja, de Apollináris szeme láttára gördült le a szakadékos parton a mély patakba. Mire ő kiszabadította magát a ló alól, akkorra már el is vitte a bújópatak az istenek szeszélyének kis áldozatát a föld alá, csak egy kis szandálkája kavargott még egy örvényben. A császárné máskor mindig ájulásba esett a történet végére. Most megkapta az ura fejét, és maga felé fordította az arcát. Dioklész, soha se gondoltál még arra, hogy hát, ha valamelyik nimfa a karjába vette, és felnevelte? A császár zavartan nézett rá. Hogy jutott az eszedbe, anyácska? Soha se támadt eddig ilyen gondolatod. Pantaleon azt mondta, még visszakaphatom. Az ő istene visszaadhatja, csak így képzelhette valahogy. Egy nimfa fölnevelte folyamistennek, de nem lehet az. Pantaleon nem hisz a nimfákban, meg a vízi istenekben, nem, semmi istenben az övén kívül. Kétségbeesetten csüggesztette le a fejét. Ki az a Pantaleon? A keresztények nagy mágusa, orvos. Ő állított engem lábra. Nem bánod, hogy ő lett az orvosom Syncellus helyett? Ő Valériát is meg tudja gyógyítani. Valériát? Mi baj a Valériának? Pantaleon azt mondja, nagy bűnös. A mi lányunk? Hökkent meg a császár. És te? Te tudod a bűnét? Gyűlölködő. És Pantaleon azt mondja, a gyűlölet a legnagyobb bűn. A császár arcán értetlenség látszott. Bűn az, ami a törvény ellen van. Ő 18 év alatt több törvényt hozott, mint elődei 100 év alatt, de a gyűlöletet egyikben se tiltotta meg. Nem is lehet, az benne van az emberi természetben. Az övében nincs, ő sohasem gyűlölt senkit, de azért az nem lehet, hogy a gyűlölet bűn volna. Hiszen az istenek is gyűlölködnek, egymást is gyűlölik, meg az embereket is, akik megbántják őket. És kit gyűlöl, Valéria? Mosolyodott el. Az urát, Galériuszt. Miért gyűlöli? Rossz hozzá. Én derék embernek ismerem. A császárné szerette volna azt mondani, hogy Galérius vérszagú, de nem merte. A császárnak nem volt szokása országos dolgokról beszélni, de azt többször hallotta tőle, hogy az uralkodás vérontással jár. A bíborért is vért kellett ontani. Mióta Pantaleon beszélt neki a szelíd újistenről, azóta nem szeretett Aperra gondolni, akinek holtteste szolgált lépcsőül a trónushoz. És csak azóta gondolt rá, azelőtt soha. Ebben a pillanatban pedig az a gondolata támadt, nem a vérben fogant hatalom büntetése, az ő szülői boldogtalanságuk. Elnézte a sovány, kicsit előrehajló, korán öregember körteformájú hatalmas fejét. Gyér, őszhaja ráncos homlok a mély árnyékba bújt. Fáradt szeme összeszorított keskeny szája nem arra vallottak, hogy ez az ember az Istenek dédelgetett kegyeltje, akinek minden sikerült. Mindig szerette az urát, de nem mindig keserűség nélkül. Irigyelte az erejét, a gőgjét, a nyugodtságát, igen, 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 egy kicsit még a szívtelenségét is. Most először életében szánta, bár nem tudta volna megmondani miért. Úgy érezte, hogy a világ összeszorított szájú, se örömet, se bánatot soha nem mutató ura, csak olyan csüggett és boldogtalan ember, mint ő maga. Belesírt egyetlen egy nagy forró könnyet a császár tenyerébe, az anya könnyét az apa kezére. Fiatalok még, édes uram, összeszokhatnak, mondta simogatóan. Most már ő érezte szükségét annak, hogy vigasztalja az urát. A nomenklátor kopogott és bemondta Quintus Kertész és Quintipor nevét. Úgy mondják, a szentséges úr parancsolta ide őket. Kicsoda a másik? Kiáltott fel a császár és izgatottság érzett hangjában. A császárné félt, hogy a nyers, nyakas, öreg veterán parancs ellen akarja becipelni a fiát. Csöndesíteni kívánta a császárt. Quintipor, a kertész fia. Akarod látni őt is? Hiszen a te rabszolgád, én már ismerem, kedves szelíd fiúcska nem az apja fajtája. Vagy fáradt, vagy Dioklész. Dehogy, dehogy, ugrott fel a császár, s egy-két lépést tett az ajtó felé. Gyere, öreg bajtárs! Ennyi, nem szégyelled magad? Quintus a küszöbhöz koccantotta a térdét. Erősködött, hogy nem kell fel addig, míg az ő gazdája lábát meg nem csókolhatja. Még csak az kellene, nyújtott neki kezet a császár. Szöllőt hoztál nekünk, Quintus? Lehajolt a kosárral eléje térdelő Quintiporhoz, de gyorsan felegyenesedett és a császárnéhoz fordult. Vacsorázol velem szöllőt, anyácska? Nem kívánsz előbb mást, uram? Nem, semmit se kívánok. És intett a térdeplésbe merevedett előkóstolónak, aki megsemmisülten csúszott ki a szobából. Abban aztán biztos vagyok, hogy amit az én Quintusom hozott nekünk, abban nincs méreg. Leült az ágy szélére, és tenyeréből kínálta egy fej szőlővel az augusztát. Nem is tudtam, hogy testvéred van, Quintus. Nincsen, uram. Kitagadtam, mióta olyan szégyenbe hozott. Milyenbe? Vendégségben volt nálam. Gyönyörű 6 hetes malacot áldoztam Szilvánusznak, kiadtam belőle a részt Istennek, papnak, a többit hazavittem, vendégeket is hívtam rá. Hát ez a tökéletlen azok előtt kimondja, hogy ő a malacból nem eszik. Ne te ne mondom, tán zsidónak álltál be? Nem ő azt mondja, hanem kereszténynek. Először azt hittük részeg, de aztán rájöttünk, hogy bolond bizaz, szegény. Nem hiába, hogy másodszor is megházasodott. Azóta aztán nem ettünk egy tálból vele. A császár rakta a felesége szájával szőlőszemeket, és meg se fordulva kérdezte. Hát ez a fiad, Quintus. Szerencsére nem az, csóválta a kertész a fejét. A te rabszolgád, uram. Láthatod a ruháján, milyen nagy úr lett belőle. Most már megfordult a császár, és végignézte Quintiport. Mi a szolgálatod? Állj fel, fiú! Nem tudom, szentséges úr, egyenesedett föl Quintipor elpirulva. Azt mondta a prepozitus, majd később kapok beosztást. Titkár vagy, fiam? Az utolsó szót egy kicsit vontatottan és halkabban mondta, mint a többit. Az vagyok, szentséges úr, Magister Sacré Memorié. Szeretnél katona lenni, fiam? Ha szentséget parancsolja. Azt kérdeztem, szeretnél-e katona lenni, fiam? Nem, szentséges úr. Quintus sietett mentegetőzni. Nem arra való ez, uram, 18 esztendős, de még egy rendes verekedése nem volt. Korán kivetted az én apai nevelésem alól. Megrontotta az a vén égbe kacsintó. Bihont gondolod? Nevetett a császár. Na majd én helyrehozom, amit ő elrontott. Odállt a fiú elé, és most először nézett a szemébe. Quintiport meglepte, hogy a császár bennülő hideg, szürke szeme, mindenkitől ilyennek hallotta, közelről milyen meleg, szelíd, kék tud lenni. Egy pillanatra egy másik változó szempár jutott az eszébe. Az is feltűnt neki, hogy a császár vézna két keze milyen erővel tudta megszorítani a vállát. Ezután majd az én titkárom leszel. Mindjárt dolgot is adok. Megkeresed Biont, és megmondod neki, hogy egy óra múlva legyen a dolgozószobámban veled együtt. Quintiporral forogni kezdett a világ. Nem tudott megszólalni, némán esett térdre. A császár a szőkehajba mélyeztette a kezét. Sokat leszünk együtt, fiam. Fölmentelek az adoráció alól, csak az Augustának kell térdet hajtanod. Csókra nyújtotta neki a kezét, nem hálát váró méltósággal, hanem simogató puhán. A fiú, mikor megcsókolta, nem tudta, az ő szája nagyon forró-e, vagy a császár keze nagyon hideg. Aztán az Augusta elé térdelt, az elfordította a fejét, és bágyattan intett a kezével. Eredj, fiú! Dioklész! A hang sírós volt. A császár odaugrott, és fölé hajolt a dominának. Quintus megvakarta a fejét. Őt se nem küldték, se nem marasztalták. Még azt se tudta meg, miért hivatta a gazdája. Az is lehet, hogy éppen csak látni akarta. Egy kicsit még várt, aztán, hogy azok suttogóra vették a szót, kisompolygott a fia után. Dioklész, fogta át a császárné az ura nyakát. Én nem bánom, hogy te úgy szereted azt a fiút. Eddig én is szíveltem. De az apja azt mondta, hogy 18 esztendős, nem hallottad? Az jutott eszembe, ő is, a mi fiunk is 18 esztendős volna. Ezért voltam olyan hozzá. A császár két tenyerébe vette a szenvedő arcot. Gyűlölködsz, mosolygott rá. Mit szól majd hozzá az a te Pantaleonod?